Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Azért jöttem le itt a pódiumról egyrészt, hogy kisebb legyen a távolság. Így jó, hallható. Másrészt már vetítés is lesz, hogy jobban figyelemmel lehessen követni a témát. Tehát szeretettel köszöntök mindenkit. Farkas Ádám vagyok, és Vácról érkeztem, bibliaoktató vagyok. Mai témánk, hogyan őrizhetjük meg a békességünket válságos időszakokban, reménység egy zűrzavaros világban. Azért gondoltuk ezt a témát feldolgozni itt a sorozat keretében, mert talán már nem kérdés, hogy válságok korába lépett a világunk. Kezdhetnénk, ha csak 2008-ig megyünk vissza a gazdasági világválsággal, aztán ugye folytatódott az ökológiai válsággal, a klímaváltozással, most jelen pillanatban az energiaválság a legaktuálisabb kérdés, és azt látjuk, hogy egyik válságból a másikba lép az emberiség, tulajdonképpen a válságok korát éljük. Nyilván ez valamilyen módon kiszámítható, tervezhető, de az ismeret nem segít abban, hogy az ember ezzel együtt tudjon élni, ezt fel tudja dolgozni. Éppen ezért ugye korunkban elhatalmasodtak a civilizációs betegségek, az emberek nyugtalanok, tönkre mennek az emberi kapcsolatok, és tulajdonképpen azt látjuk, hogy habár nagyon sok tudományos magyarázata, feldolgozása van ezeknek a válságoknak, és egyre jobban kiszámíthatóvá válik, mégis az emberiség nem tudja ezt kezelni, az emberek nem tudják ezt kezelni. Úgyhogy ez az egyik fő kérdés, hogy ebben az időszakban hogyan őrizhetjük meg a békességünket. Hogyan lehet ezekkel együtt élni, hogyan lehet ezt feldolgozni. Reménység egy zűrzavaros világban. Lehet-e reménységünk egy ilyen zűrzavaros világban? Milyenek azok az emberek, akiknek van reménységük ebben a világban? Az aggodalmaskodás a világunk egyik legnagyobb problémája. Aggodalmaskodunk a jövő felől, nem tudjuk, hogy mi lesz ezután, és tulajdonképpen rányomja a bélyegét ez a mindennapunkra. Rányomja a bélyegét a munkánkra, a családi kapcsolatainkra, hogy egyre kiszámíthatatlanabb lesz a világunk, és egyre több dolog miatt kell aggódnunk. De annyira részévé válik már ez a mostani századunknak, hogy gyakran észre sem vesszük ezt. Természetessé válik. Mindenki aggódik, mindenki bosszankodik, mindenki nyugtalan, mindenki elégedetlen. És már csak akkor ébredünk tudatára, amikor következménye van. Amikor vagy testi, vagy fizikai tünetek formájában, hát ennek az állandó stressznek, aggodalmaskodásnak következménye van. Ez a kérdés, hogy van-e ellenszer erre. Ez természetes, el kell fogadnunk azt, hogy ezzel együtt kell élni, vagy megőrizhető a békességünk, amellett, hogy nem hunyunk szemet a körülöttünk folyó események fölött. Az egyik megoldás ugye az, hogy nem hallgatunk híreket, nem olvasunk semmit, mi éljük a magunk kis világát. A másik megoldás az, hogy hát állandóan ezzel foglalkozunk, de van-e a kettő között egy olyan lehetőség, hogy miközben figyelemmel követjük az eseményeket, benne élünk ezekben a válságokban, mégsem dugjuk fejünket a homokba, és megőrizhetjük el a békességünket. Az aggodalmaskodásnak sok oka lehet, de a fő oka az, hogy az ember alapvetően nem csak élő lény, hanem félő lény is. Ugye elterjedt ez a mondás. Amióta az emberiség van, azóta félelem is van. Bibliában is olvashatjuk, hogy már a teremtés után, a bűnbeeséskor az ember elrejtőzött az erdő fái között, mert félt. Tulajdonképpen azóta jelen van az emberiség életében a félelem. Különböző korszakokban ezzel tartották hatalmuk alatt a nagy birodalmak az embereket, akár az ókorban, akár a középkorban az egyház is sorolhatnánk. De mégis azt mondhatjuk, hogy most a 21. században léptünk a félelmek korában. Ugyanis most már nem csak hatalmak és emberek tartják félelembe az embereket, hanem annyi a társadalmat, hanem annyira bizonytalanná vált a jövő, hogy önmagában félnek az emberek, kiszámíthatatlanná vált sok minden. A válságok kimenetele ismeretlen, és éppen ezért anélkül, hogy valamilyen felsőbb hatalom ezzel akarná befolyása alatt tartani az emberiséget, enélkül is bőven van oka az embernek félni. Éppen ezért most még inkább tapasztalhatjuk, hogy az ember félő lény, nem csak élő lény. A félelem mi is valójában? A félelem nem azonos a rettegéssel, ami egy konkrét veszélytől való félelem, hanem önmagában egy elhagyatottság érzése. Amikor az ember nem tudja, hogy mi lesz vele, nem tudja, mi lesz a jövőjével, tulajdonképpen mivel az ember teremtmény, ezért nyilván a félelem ebből fakad, hogy önmagában nincsen ura az élete fölött, uralma az élete fölött. Aggódunk a szeretteink miatt, az egészségünk miatt, a jövő miatt, a világunk miatt, és szűkebb közösségünk, országunk, családunk, barátaink miatt sorolhatnánk ezt sokféleképpen, de talán ezek a fő kategóriák, amik miatt aggódunk. Hát, hogy milyen valós okai is vannak az aggodalmunknak. Érezzük ezt, hogy nem jó, de azért tényleg egy olyan korba léptünk, amikor azért vannak valós okai. Néhány idézetet szeretnék ezzel kapcsolatban olvasni. 1933-ból, tehát 90 évvel ezelőttről való az első idézet, Babits Mihálytól az Isten és az Ördög című vers. Gyilkos üledékek foszlanak a völgyben. Van-e még friss szellő eleven virágból? Vannak-e épp csírák a mérgezett földben? Ó, lesz-e még jó íz gyümölcsben, italban? Lesz-e jámbor állat a gyilkos gép helyett? És a megehült pásztor fogja-e, mint hajdan nézni óriás óráját az eget? Azt látjuk, hogy 90 évvel ezelőttről való a vers, de nagyon jól megjövendölte ez a költő a világunk problémáit. Gyilkos üledékek foszlanak a völgyben, ugye ökológiai válság. Van-e még friss szellő eleven virágból? Vannak-e épp csírák a mérgezett földben? Lesz-e még jó íz gyümölcsben, italban? Ugye sorolja ezt, amivel az emberiség tönkreteszi a földet, a világunkat. És tulajdonképpen most már sokkal jobban érezhetjük a hatásait, mint 90 évvel ezelőtt, de ő már akkor is látta. Lesz-e jámbor állat a gyilkos gép helyett? Az emberiség tud-e még a természettel összhangban élni? Vagy mindent gépesítünk, és gépek végzik el még az emberek munkáját is? A megehült pásztor fogja el, mint hajdan nézni óriás óráját az eget. Nagyon felüdítő volt most, mikor jöttem ide, Vácrátót határába láttam egy birka nyájat, ahol egy pásztor legeltette. Nagyon rég láttam már ilyet, csak nagyon eldugott helyeken, hegyek között. És felüdítő volt, hogy volt még ilyen. Ugye nagyon ritkán látni már ilyet. Kicsit visszább megyünk 1846-ban. Vörös Marti Mihály emberek. És hosszú béke van, és az ember rémítő szapora, talán, hogy a dögvésznek egyszer dicsőbb legyen tora, sóvár szemmel néz ég felé, mert haj, a föld nem az övé, neki a föld még sírnak is kemény, nincsen remény. Vörös Marti, ahogy láthatjuk is, az emberiség erkölcsi állapotáról tett egy olyan jövendőlést, amit szintén tapasztalhatunk most. Kezdi a népesség robbanással. Hosszú béke van, s az ember rémítő szapora. Most vagyunk 8 milliárdan, amikor ő írta, akkor még 1 milliárd körül volt az emberiség. És valóban teljesedett ez. De mit ér ez, hogy az emberiség szaporodik, hogyha erkölcsileg nem fejlődik, hanem visszafejlődik? Talán, hogy a dögvésznek egyszer dicsőbb legyen tora. Látjuk azt, hogy a dögvész a járványra utal, hogy most a világjárvány kapcsán hányan veszítették életüket. Ez is milyen jövendőlés volt. Sóvár szemmel néz ég felé, mert haj, a föld nem az övé. Az emberiség nem tudja uralni a földet. Uralmunk alá hajtjuk, és próbáljuk tulajdonképpen befolyásolni, de a természet olyan, mint egy vadállat, aminek húzogatják a bajuszát, egy idő után visszaüt természeti katasztrófák formájában. Neki a föld még sírnak is kemény, nincs remény. A Vörös Marti egy kicsit depresszív személyiség is volt, ez is látszik a versén, de mégis ebben a versben most reálisan jövendőlte 1846-ból az emberiség erkölcsi állapotát. Menjünk még vissza egy kicsit az időben, egyre régebbi jövendőléseket nézzük. A Bibliában Pál apostol a következőt mondja, időszámításunk szerint első században, Timóteushoz írt első levélben. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Nagyon érdekes dolgokat mond itt Pál apostol. Hosszú felsorolás, negatív felsorolás az utolsó napok erkölcsi állapotairól, utolsó idők erkölcsi állapotairól. Azt láthatjuk, hogy ezek is most kezdenek teljesedni. Lesznek az emberek magukat szeretők. Később aztán azt mondja, hogy szeretet nélkül valók. Ha megnézzük például a házasság intézményét, ugye, ami a szeretetnek a legszorosabb köteléke kéne, hogy legyen, nagyon megromlott az utóbbi időben. Mikor még én előadásokat kezdtem tartani 8 évvel ezelőtt, akkor még azt mondhattam, hogy a házasságok több mint 50%-a, körülbelül 60%-a végződik válással. Most már módosítani kellett ezen, most már több mint 70% azóta, így romlott az arány, végződik válással. És a második, harmadik házasságoknál még rosszabb az arány. Az emberek már nem tudnak szeretni. És ez még a legszűkebb szeretet kapcsolat, ugye a házasságok, szülő-gyerek kapcsolat is ott van, ahol ugye szintén megint olyan változások vannak, hogy látjuk, hogy hogy történhet meg gyerekekkel, hogy történhetnek meg olyan dolgok, amiket a médiából hallunk. Hogy lehet, hogy egy szülő a saját gyermekével úgy tud bánni, mint amiket látunk, ugye gyermekbántalmazások. Lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók. Van-e ideje ma az embereknek arra, amiről valóban szól az élet? Az egymással való kapcsolatra, a szeretetre. Mindenki rohan pénzt keresni, végzi a munkáját, és a maga dolgával van elfoglalva. Jó látni, hogy még vannak, akik eljönnek egy ilyen előadásra, ugye, akiknek még fontos az, hogy ilyen dolgokról hallgassanak előadást, de ugye a legtöbb embernek már erre sincs ideje, erre sincs energiája. És hát mindegyikről lehetne tulajdonképpen egy külön előadást tartani, mindegyik jelzőről, csak még néhány dolgot emelnék ki. Szüleik iránt engedetlenek. Néha az ember az utcán is olyan dolgokat hall, hogy gyerekek hogy beszélnek szüleikkel. A nevelési elvek is eltorzultak. Nyilván van fejlődés is, jó irányba is változtak a nevelési elvek, de azért nagyon elszörnyülködik az ember, mikor néha olyanokat lát, ami régen elképzelhetetlen volt. Aztán ott van például, hogy vakmerők. Ugye vannak ezek a challenge-ek a fiataloknál, amikben sokan életüket vesztik. Ugye ki ugye nem mered megcsinálni, és hát ugye egyre merészebb dolgokkal próbálnak híressé válni emberek. Múltkor hallottam például egy ilyet, hogy valaki ugrott 30 méter magasból 30 centi vízbe Amerikába, és ezzel híressé vált. Tehát olyan dolgokra vállalkoznak az emberek, amiknek semmi értelme nincs. De mindemellett azt olvassuk, hogy inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, tehát ugye az élvezetek, az önző élvezetek töltik ki az emberek figyelmét, mégis megvan náluk a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. A mai világban azért nem úgy van, mint mondjuk 30-40 évvel ezelőtt a múlt rendszerben, hogy nem divat vallásosnak lenni. Nagyon sok keresztény ember van. A vallásosság divat. Ugyanúgy Amerikában is, Európa szerte is, a világ más pontjain is sokkal több a vallásos ember, mint az ateista. Megvan náluk a kegyesség látszata, de mégis ezek lesznek jellemzők a keresztény világra is, a vallásos világra is, amiket itt olvastunk. Megtagadják annak erejét. Igen, elmennek a templomba, bizonyos vallásos cselekedeteket gyakorolnak, mégis az emberiség erkölcsileg romlik, és ez valóban aggasztó. Ha visszább megyünk, szintén egy bibliai jövendőlés időszámításunk előtt 8.-7. századból. Ézsaiás proféta következőt mondja. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. Nagyon érdekes ez is, hogy milyen rég jövendölte meg az ökológiai válságot. Ugye akkor még azért klímaváltozás, ilyen dolgok azért nem voltak napirenden időszámításunk előtt 8.-7. században, de mégis így jövendölt későbbi korokról, és azt láthatjuk, hogy ez korunkra szól, a föld megfertőztetett lakosai alatt. Tényleg hol van a világnak egy olyan pontja, ahova nem hatott el az emberi tevékenység? Megnézzük a sarköröket, ugye, ami alkalmatlan az életre. Mégis, hát ott is komoly következményei vannak, ugye az üvegházhatásnak, az üvegházhatású gázok a sarkör felé áramlanak, és éppen ezért olvadnak annyira, nem csak az északi sark, hanem a déli sark tömbjei is. És hát mindenhova elhatott már az emberi tevékenység, mert áthágták a törvényeket, a természeti törvényeket. A rendelést megszegték, ugye ez is ugyanarra utal, megtörték az örök szövetséget. Ez is valóban nagyon aggasztó az emberiség erkölcsi állapota miatt. Hogyan összegezhetnénk tehát, hogy mi ad valóban okot az aggodalmaskodásra? Ugye az emberiség állapota, a szeretetlenség, az erőszak elhatalmasodása, ugye nem is ejtettünk szót a szomszédban dúló háborúról is, ami szintén elképzelhetetlen volt még pár éve, viszont ez mutatja az emberiség erkölcsi állapotát. Hogy amellett, hogy a tudomány, az ismeret, a pszichológia, a szociológia, sok minden fejlődött annyira, hogy tudjuk azt, hogy mennyire elmaradott dolog háborúzni, mégis az emberiség Európában is háborúzik, mert a szeretetlenség és az erőszak ide vezet. Emellett ott van a világunk ökológiai állapota, nemzetközi rend, gyengülés, erről majd a következő előadásban lesz részletesebben szó. Felgyorsult világ, mindennapi személyes problémák megsokasodása, ugye, hogy nincsen idejük az embereknek a valódi értékekre. Tehát azt mondhatjuk, hogy az emberiség valóban válságban van szakértők szerint is. De akkor mit tegyünk? Ha valóban van okunk az aggodalmaskodásra, akkor nézzük meg, hogy mi is valójában az aggodalmaskodás, hogy meglássuk, hogy tehetünk-e ellene valamit. Magyar értelmező kézi szótár egy nagyon egyszerű magyarázatot ad rá, valami rossztól, valami bajnak a bekövetkezésétől való szorongó félelem. Hát nem ez jellemzője ugye az emberiségre. Nem tudjuk mitől, mert sok felől jöhet baj, sok veszély van, de valami bajnak a bekövetkezésétől való szorongó félelem. Ez nem más, mint a stressz. Ugye a tudomány így fogalmazza ezt meg, hogy stressz. Folyamatos nyomás alatt van az emberiség emiatt, és mi is beletartozunk ebben. Az aggodalmaskodás, ugye, amiről nagyon sokat ír a Biblia, és éppen ezért használtam eddig ezt a kifejezést, az egyenlő a stresszel. És ha itt tartunk, akkor megnézhetjük a Biblia válaszát is erre, mert maga Jézus Krisztus és más helyek is írnak az aggodalmaskodás problémájáról. Ez nem más, mint az békesség ellentéte. Lehet egy ember keresztény, lehet vallásos, de ha állandó stresszbe van, akkor nem tudja megélni az ő vallásosságát. Akkor nem sok értelme van, nem sok hasznot hoz neki a vallásossága. És hány keresztény ember van, beleértve akár magunkat is, ideiglenes vagy folyamatos nyomás alatt, folyamatos stresszben, az aggodalmaskodás hány embert nem kísért meg? Ugye a világunk egyik fő problémája ez, civilizációs betegségek okozója, ugye magas vérnyomás, depresszió, szív- és érrendszeri betegségek, ezeknek mind kiváltó oka lehet ez, és az emberi kapcsolatok megromlásának is az egyik fő oka. De ha van is érthető oka, mégsem elég ez, hogy tudjuk, hogy hát igen, van oka. Van oka az aggodalmaskodás, igen, valóban válságban van a világunk. Ez nem segít rajtunk. Nem segít azon, hogy ez nagyon káros az életünkre. Mit mond erről a Biblia? Jézus Krisztus a következőt mondja az aggodalmaskodásról a hegyi beszédben. Azért azt mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit tegyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Vagy nem többe az eledel, hogy nem, vagy nem többe az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbök vagytok-e azoknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti méretét egy arasszal. Nagyon sok érdekes dolgot mond Jézus ebben a kijelentésében, amit a tudomány is igazol. Először is felhívja a figyelmet az aggodalmaskodás káros hatásaira. Pedig abban az időben, amikor ő ezt kijelentette, még nem volt akkora stressz és nyomás alatt a világ, mint most. Mégis előre figyelmeztet erre. Azt mondja, hogy az élet sokkal több, mint a mindennapok gondjai. Itt beszél az eledelről, a ruházkodásról, a testi állapotunkról. Lefordíthatnánk ezt mai nyelvre, a sárga csekkek, a munka. Azt mondja Jézus, hogy nem többe ennél az élet. És sokan ebben élik le az életüket. Nem tapasztalják meg azt, amiért valóban érdemes élni. És hát itt a figyelmünket a természetre irányítja. Mi azért egy átlag magyar ember, legalább azért mondjuk az élelmünk egy hónapra úgy biztosítva van, nem? Tehát azért, ha most valami történne, egy hónapig nem halnánk éhen. És azt mondja, hogy ott vannak a madarak, nem vetnek, nem aratnak, nekik nincsenek tartalékaik. Egyik napról a másikra élnek. Mégis szoktunk látni éhen halt madarakat? Ugye nem jellemző. Az Isten gondoskodik róluk, ezt mondja itt Jézus Krisztus. És azt mondja, hogy mi ennél értékesebb teremtmények vagyunk. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál. Tehát a természetre irányítja a figyelmünket. Sokszor az ember le van kötve az emberi alkotásokkal, az emberi tevékenységekkel. Foglalkozunk az otthoni dolgainkkal, a munkahelyi dolgainkkal, rohanunk az ügyek intézése után, a mindennapok problémái után. Ezek mind emberalkotta emberi tevékenységek. És nincs időnk egy kicsit kinézni a természetbe. És természetből például ezt is megtanulhatnánk, hogy az állatok, például ők nem aggodalmaskodnak, pedig nincsenek tartalékaik. Egyik napról a másikra élnek, és mégis valahogy mindig megoldódik a helyzetük. Mert van egy értelmes tervező, aki mindezt kezében tartja, aki mindezt hát fenntartja, és azt látjuk, hogy habár az ember tönkretette a világot, még mindig nem roppant össze. Kell ehhez is egy értelmes tervező, aki ezekre a válság jelenségekre is felkészítette úgymond a világunkat, hogy még, ha bár vannak természeti katasztrófák, még egyáltalán áll a világ ennyi emberi tevékenység ellenére. És utoljára pedig még egy dologra irányítja a figyelmünket Jézus Krisztus. Azt mondja, hogy kicsoda az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti a méretét egy arasszal. Nem reális dolog, tehát az aggodalmaskodás, hiszen a problémán nem tud változtatni, a probléma megoldásához egyáltalán nem visz közelebb. Erről aztán már tudományos tréningek is vannak, tulajdonképpen ezek is hasonló dolgokat fogalmaznak meg, mint Jézus Krisztus. Aggódunk, tulajdonképpen így összegezhetjük Jézus Krisztus kijelentésének a velejét, hogy azért aggódunk, mert nem tudjuk teljes mértékben irányítani a körülöttünk lévő dolgokat. Nem tudjuk teljesen befolyásunk alatt tartani. Igen, vannak olyan válságok a világban, amihez mi csepp vagyunk a tengerben. Nem tudunk a természeti katasztrófák ellen tenni, azt megakadályozni például. Nem dönthetjük el, hogy ki legyen Amerika elnöke. Nem dönthetjük el, hogy kitörjön-e háború valahol a világban. Nincs befolyásunk rá, és a személyes problémáink is ott vannak, amikre nem mindig van befolyásunk. Gyakran még erénynek is tartjuk az aggodalmaskodást, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy fontos ügynek a szívünkön viselése, mondjuk egy szerettünk sorsának vagy egészségének a szívünkön viselése. De egyenlő ez a kettő. Lehet úgy is a szívünkön viselni egy ügyet, hogy nem aggodalmaskodunk, hanem megteszünk, amit megtehetünk érte, és a többit el tudjuk engedni. Tehát attól szívünkön viselhetünk embereket, fontos ügyeket, hogy nem aggodalmaskodunk. És mit mutat be itt Jézus Krisztus, amit a tudomány is leírt most már? Az embernek van egy aggódási köre, és van egy befolyási köre. Vannak dolgok, amiért aggódunk, de ha megszakadunk, se lehetünk befolyással rá. Most az előbb soroltak, hogy a természeti katasztrófák, országok sorsa, vezetői, nemzetközi rend, de még szűkebb körben is vannak olyan dolgok, amikre nem lehet befolyásunk. De van viszont egy hatókörünk, és ennek van egy közös része az aggódási körünkkel, amiben sok mindent tehetnénk, sok mindent előmozdíthatnánk. Az ember mit tesz? Melyik körben mozog inkább? Ezen ugye lemérhetjük, letesztelhetjük magunkat. Ha hiányokról beszélünk, hogy ha így lenne, ha ilyen lehetőségeim lennének, ha nem így alakult volna, ha egy olyan országban élhetnék és sorolhatnánk, akkor mi elég erősen ebben a barna területben mozgunk, az aggódási körben. Ha viszont a lehetőségeket látjuk meg, hogy igen, vannak nehézségek, de ebben fejlődhetek, ebben fejleszthetem magam, másban tehetek valamit emberekért, akkor pedig a befolyási körben, vagy a valós hatókörünkben mozgunk. Érdemes egy tesztet csinálni ebben, hogy vajon melyik körben mozgunk inkább. Az aggódás fő oka, tehát azt mondhatjuk, hogy olyan dolgokra akarunk befolyással lenni, ami nem a mi feladatunk. Jézus Krisztus szerint ezeket Isten vállalta magára. Isten visel gondot azokról a dolgokról, amikre nekünk nincsen befolyásunk. Ő nem várja el azt, hogy olyan dolgokban tegyünk lépéseket, amire nincsen befolyásunk. Nekünk a feladatunk egyedül az, hogy amire befolyásunk van valójában, azt tegyük meg. És az aggódást, a többi részét az életünknek, ami az aggódási körbe számít, az pedig bízzuk a nálunk sokkal intelligensebb, felsőbb hatalomra, Istenre. 1926-ban született ez a békesség imája Reinhold Niebuhrtól, egy protestáns teológustól, aztán az 1940-es években terjedt el. Ez nagyon jól megfogalmazza azt, hogy hogyan kéne nekünk gondolkodnunk, vagy ha keresztények vagyunk, hogyan kéne nekünk imádkoznunk, hogy az aggodalomtól megszabadulhassunk. Így hangzik ez az imádság. Istenem, adj lelki békét annak elfogadására, amin változtatni nem tudok. Bátorságot, hogy változtassak azon, amin tudok. És bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget. Nagyon érdekes, amit megfogalmaz. Mi sok dolog felől aggódunk, vagy úgy is mondhatjuk, hogy a szívünkön viseljük, de mégis aggódunk. És sokszor ezek pont azok a dolgok, amiket nem tudunk változtatni. És ezen bosszankodunk, ezen aggodalmaskodunk, erről beszélgetünk, ez foglalja le a gondolatainkat. De lennének dolgok, amiken tudunk változtatni. Ahhoz pedig nincs kedvünk, vagy úgy gondoljuk, hogy az jelentéktelen, azzal nem foglalkozunk. És ezt állítja helyre, ezt a kificamodott gondolkodást, ez a gondolat, ez az imádság, hogy azt fogadjuk el, amin nem tudunk változtatni, és azon változtassunk, amin viszont tudunk. Nagyon sok lehetőségünk van általában, amin tudnánk változtatni, majd nem sokára beszélünk róla, hogy hogyan. És a kettő között a különbséget, hát talán ez a legfontosabb, hogy ezt fel tudjuk ismerni. Így szól tovább ez az imádság. Add, hogy csak a mai nap elfogadjam léted bizonyítékait, mint a békesség felé vezető utat, hogy elfogadjam a világot olyannak, amilyennek teremtetted, és nem úgy, ahogy én akarom. Ugye ez a másik probléma. Hogy a világ nem olyan, mint amilyennek akarjuk. Igen, és valóban nem is olyan, mint amilyennek lennie kéne sok szempontból, de sok szempontból csak magunkra akarjuk szabni a világot, magunkra akarjuk formálni, hogy minden nekem kedvezzen ebben a világban. Ez is fontos, hogy elfogadjuk azt, hogy nem a világot kell magunkra szabni, hanem nekünk kell valahogy megtanulni ebben a világban élni. Akár akkor is, hogyha válságok, nehézségek vannak ebben a világban. Így szól tovább. Hiszem, hogyha kinyújtom feléd a kezem, és elfogadom az akaratot, boldog és derűs leszek mindörökké. Hát ez már megmutatja az alagút végén a fényt. Tehát ez szerint, a protestáns teológus szerint, ha ezt a nagyon egyszerű dolgot, ugye, amihez nem kell nagy tudás, csak józan paraszti ész, belátjuk, hogy e között, a kettő dolog között kell különbséget tenni, hogy elfogadjuk azt, amit nem tudunk változtatni, és változtassunk azon, amit tudunk, akkor akár válságos időszakokban is elnyerhetjük a lelki békét, és boldogok és derűsek lehetünk ezek ellenére is. De mégis hogyan lehetséges ez? Egy másik bibliai igét szeretnék most itt felolvasni, Jézus Krisztus szavai után Pál apostol gondolatait. A Filippi levélhez írt levél 4. fejezetében ezt olvashatjuk. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Isten előtt. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá, atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Pál apostol ugye ezt keresztényeknek írja ezeket a gondolatokat, de mégis nagyon fontos alapelveket fedezhetünk fel belőle, amiket ő megfogalmazott, és a mai tudomány is igazolja ezt. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Pál apostol élete nem volt könnyű, mégis a pozitív gondolkodást magáévá tette, és ami ma is egy népszerű kifejezés, ezt tulajdonképpen népszerűsíteni próbálta. Beszél a hálás lelkületről. Azt mondja, hogy imádságotokban, könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Azt mondja, hogy a hálára mindig van okunk, még azelőtt is, hogy valamit kérünk. És azt mondja, hogy elnyerhető egy olyan békesség, ami minden értelmet felülhalad. És egy nagyon fontos alapelvet fektet le itt az utolsó mondatban. Azt mondja, hogy fejleszthető a gondolkodásunk. Mi magunk irányíthatjuk a gondolatainkat felemelő dolgokra. Nem mentség az, hogy mondjuk a magyar nép az egy negatív nemzet, vagy én nem vagyok egy pozitív gondolkodású. Ez fejleszthető. Amíg csak igazak, tisztességesek, igazságosak, tiszták, Ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ilyen értelemben a gondolkodásmódunk is változhat tudatosan. Nyilván kérhetünk ehhez felsőbb segítséget, és kaphatunk is, de a gondolkodásunk az a mi kezünkben van. Mi döntjük el, hogy miről gondolkodunk. Abban még Isten sem szól bele, hogy miről gondolkodunk. Segít, ha kérjük, nyilván az imádságnak van egy tényleg nagyon pozitív hatása, amiről a továbbiakban fogok majd szólni, de a gondolatainkat azt mi irányíthatjuk, ebben szabadságot ad nekünk Isten, és tulajdonképpen más emberek is gondolkodásunkba nem szólhatnak bele. Megpróbálhatják befolyásolni, de az még a mi kezünkben van, az még szabad. Néhány tudományos tényt szeretnék az imádságról elmondani, amit azzal kapcsolatban emelnék ki, amit itt Pál apostolnál olvastunk, hogy imádságunkban és könyörgésünkben háladással tárjuk föl kívánságainkat az Isten előtt. Sokan úgy gondolják, hogy az imádság az csak egy ilyen gyengéknek a fegyvere, vagy aki nem bírja az élet viharait, az ebbe menekülhet, és ezzel kicsit megnyugtathatja magát. De nagyon érdekes felfedezések vannak az imádság hatásairól. Dr. Larry Dossi nevű orvos végzett kísérleteket elektroenkefalográffal, az agyi hullámokat vizsgálta. Azt tapasztalta, vizsgált mindenféle vallású embert, olyanokat is, akik meditációt végeztek, olyanokat is, akik imádkoztak, sőt, olyanokat is nézett, hogy hogyan imádkoznak az emberek, majd erről is fogok szólni. És azt tapasztalta, hogy a meditáció vagy meditáció jellegű gyakorlatok során az alfa hullámok voltak nagy többségben jelen az agyban. Ugye az alfa állapot, az az elalvás előtti állapot, amikor már az ember nem végez aktív vagy tevékenységet, csak még éppen, hogy ébren van. Ugye ezt szokták mondani annak, hogy kikapcsol az ember. Tehát itt a meditáció során az alfa hullámok voltak előtérben, az imádság során viszont a béta hullámok, amik a legaktívabb agyi tevékenység. Méghozzá olyan mértékben voltak jelen, hogy alig volt olyan tevékenység, ami során ennyi béta hullám volt mérhető az agynak azon a területén, mint az imádság esetén. Ez a legintelligensebb, legaktívabb agyi tevékenység, a béta hullámok. Aztán vizsgálta a stressz hormon szint változását. Olyan betegeken vizsgálta, akik éppen nagy stressz hatásnak voltak kitéve, ugyanis éppen megtudták, hogy rákos betegek. Voltak, akik ezután meditációt végeztek, azt tapasztalta, hogy a stressz hormon szintje meditáció során lecsökkent, egészen addig, míg be nem fejezték a meditációt. Utána rövid idő alatt meredeken újra visszatért az eredeti állapotba. Következő csoport azok voltak, akik imádkoztak, de csak egy lehetőséggel számoltak. Ez esetben csak azért imádkoztak, hogy meggyógyuljanak, és más lehetőséget nem adtak úgymond Istennek sem, csak hogy meggyógyulnak. Ugyanaz volt az eredmény, mint a meditációnál, lecsökkent a stresszhormon szint, egészen addig, míg be nem fejezték az imádságot, vallásos tevékenységüket, és utána megint hirtelen visszaemelkedett. De akik viszont úgy imádkoztak, hogy bármilyen lehetőséget elfogadtak, tehát kvázi elfogadták azt, amit nem tudnak változtatni, mégis eltökélték mondjuk magukban azt, hogy változtatnak az életmódjukba azon, amin tudnak, hogy meggyógyuljanak a rákból, ezeknél tartósan alacsony maradt a stresszhormon szintje. És nem mellesleg azt is hozzá kell tenni, hogy egy további kutatás igazolta, hogy ezeknél fordult elő leggyakoribb esetben a rák spontán visszafejlődése. Ez az, amikor valaki elmegy az orvoshoz, azt mondja, nagy a baj, elmegy egy hónap múlva, és azt látja, hogy igazából sok tudományos bizonyítéka nincsen, de jelentős mértékben visszafejlődött a rák. Ezekben az esetekben fordult elő ez. Nyilván betudhatjuk ezt isteni segítségnek is, de valószínű hozzájárul az ő mentalitásuk is, hogy a gyógyulást az segíti, ez a lelkület segíti a legjobban. Éppen ezért nem alaptalan, amit Pál apostol mond, békesség elnyerése érdekében. Az, hogy az ember le tudjon nyugodni, és kérjen egy felsőbb segítséget, Istenhez forduljon, mint az értelmes tervezőihez és alkotójához, és ennek valóban bizonyítékai is vannak, hogy ez működik. Stressz másik ellenszere, amiről szintén Pál apostol szavaiban olvashattunk, a hálás lelkület. Minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat. Kiégés elleni tréningeken szoktak erről nagyon sokat beszélni, a hálás lelkület fontosságáról, és ezt az arányt szokták felállítani egy átlagos európai, mondjuk egy nem mély szegénységben élő, vagy nem fejlődő országban élő ember számára, hogy körülbelül 10-1 az arány azokért a dolgokért, amiért hálásak lehetünk, és azok a dolgok között, amiért jogosan lehetünk elégedetlenek. Mi mégis milyen arányban szoktunk panaszkodni és elégedetlenkedni, és mondjuk a hálánkat kifejezni. Előfordulhat, hogy teljesen megfordul ugye ez az arány. Ezt hozzáteszem, hogy nem keresztény tréningeken szokott ez elhangozni, tehát ez egy teljesen logikus gondolkodás alapján felállított arány, hogy körülbelül 10-1 az arány, amiért valóban elégedetlenek lehetünk. Fejleszthető. Ugye, ahogy Pál apostolnál is olvastuk, irányíthatjuk a gondolatainkat felemelő dolgokra. Például vannak úgynevezett aranyrögök az életünkben, amiket elfelejtünk. Érdemes egy ilyen listát írni, egy oldalra fel lehet ezeket jegyezni, felosztani az eddigi életünket különböző szakaszokra. Mondjuk 0-tól 18 éves kor, 18-tól mondjuk 30 éves kor, 30-tól 50 éves kor, aztán egész a nyugdíjas korig. Minél hosszabb az ember élete, annál több ilyen aranyrögöt fedezhet föl, ami olyan fordulat volt az életében, amiért hálás lehet. Vagy olyan esemény, amiért hálás lehet. Vagy valami olyan belátás, ami megváltoztatta az életét. Minden életszakaszban fel lehet fedezni ilyen aranyrögöt. Ahogy halad előre az életében az ember, gyakran sokszor egyre hálásabb lesz. Egyre több mindenért lesz elégedetlen. Ennyi baj történt velem, ilyen nehéz életem volt. Ennyi tragédiaért, és sorolhatnánk ezt. És hogy az ember megöregszik, belefárad az életben. Pedig egyre több mindenért lehetne hálás is akkor előre haladtával, ha ezeket az aranyrögöket ezekről megemlékezne. Érdemes tehát ezt számba venni. A reziliens, tehát jó lelki ellenálló képességgel rendelkező emberek életvitelszerűen hálásak. Ezt szintén egy vizsgálat mutatta ki. Lehet az egy indián, vagy egy benszülött őslakos, vagy egy civilizált ember, valamilyen módon jelen van életvitelszerűen az életükben a hála. Akár úgy, hogy az esti a tűz mellett mesélik a történeteket, és abba a hálát is belefoglalják, akár úgy, hogy a családdal beszélgetnek, megbeszélik este a napjukat, hogy miért lehetnek hálásak, akár úgy, hogy feljegyzik, akár úgy, hogy hálanaplót vezetnek, de valamilyen módon, aki jó lelki ellenálló képességgel rendelkezik, lehet az európai, vagy más földrészbeli civilizált, vagy civilizálatlan, intelligens, vagy kevésbé intelligens, művelt, vagy kevésbé művelt, azoknak mind jelen van életvitelszerűen a hála az életükben. Három fontos lépést érdemes megjegyezni a hálával kapcsolatban. Az egyik, hogy észrevenni azokat a dolgokat, amikért hálásak lehetünk. Erre érdemes tudatosan odafigyelni, hogy észrevegyük azt, hogy ja, miközben sok rossz dolog történt velem ma, azért mennyi jó dolog is történt. Rögzíteni. Sokszor elfelejti az ember már egy óra után, pedig valami olyan dolog történt vele, ami tényleg jelentős dolog, és jelentős okot ad hálára, és aztán elfelejtjük. Érdemes valahogy rögzíteni, feljegyezni, elmesélni, vagy valahogy rögzíteni a gondolatainkban, és a harmadik pedig, hogy ezeket rendszeressé tenni. Észrevenni, rögzíteni és rendszeressé tenni. Erről beszél Pál apostol is, mikor a hálás lelkületről szól. Még egy fontos feltétele van a hálának, ez pedig a megbocsátás. Ugyanis lesznek olyan dolgok az életünkben, vagy vannak olyan dolgok, amiért nem lehetünk közvetlenül hálásak. Lehetnek olyan sors csapások, olyan nehézségek, amiért azért nem mondhatjuk, hogy hálásak vagyunk. Ezekhez a megbocsátás lelkületét kell magunkévá tennünk. Nem csak egyes dolgok megbocsátását, hanem a megbocsátás lelkületét. Ugyanis folyamatosan történni fognak még újabb olyan dolgok az életünkben, amikért nem lehetünk hálásak, de ha elsajátítjuk a megbocsátás lelkületét, akkor már egyből úgy fogunk hozzáállni, hogyan tudnám én ezt rendezni, hogyan tudnám ezt megbocsátani. Sokszor mielőtt ezen egyáltalán elgondolkozna az ember, eltelnek hónapok vagy évek, és tartja a haragot. A megbocsátás hiánya pedig a hála ellentéte, és így állandó stresszt, aggodalmaskodást, feszültséget tart fenn az emberben. Nem lehetünk hálásak a megbocsátás nélkül, éppen ezért a kettő szorosan összefügg. Példát szeretnék erre hozni. Corrie ten Boom. Holland evangélistaként ismerjük, de igazából nem volt eredetileg evangélista, csak egy egyszerű asszony volt, aki zsidó menekülteket bújtatott és menekített ki Németországból Hollandiába. És miután beárulták őt, a családjával együtt koncentrációs táborba hurcolták, amit egyedül ő élt túl. Tett egy jót az emberiséggel, rengeteg zsidót megmenekített, és végül majdnem a saját életébe került, de az egész családját elveszítette. A nővére példaadása segített neki ezt feldolgozni. A nővére is még koncentrációs táborban halt meg, de mielőtt meghalt volna, kifejezte, hogy ő megbocsát a kínzóinak, és egyáltalán a németeknek. És ez nagyon elgondolkodtatta őt. Miután hazakerült Auschwitzból, igazából utána még egy pár év eltelt, míg ezt ő is feldolgozta, de megtért, és egész Hollandia szerte előadásokat kezdett tartani a megbocsátásról. Ő is meg tudott bocsátani. Egészen addig nagyon jól működött is ez, míg az egyik előadása közben be nem ült az utolsó sorba az egyik fogvatartója. És miközben ő prédikált a megbocsátásról, ott volt hátul ez a fogvatartó, és a végén oda is jött hozzá. Ő megismerte ezt a fogvatartót, de a fogvatartó nem őt, hiszen rengeteg emberrel volt dolga, és azt mondta neki, hogy ez mind szép és jó, amit ön mond, de nekem, aki rengeteg ember haláláért vagyok felelős, számomra is van még bocsánat, szeretném ezt az ön szájából is hallani. És gyújtotta a kezét neki. És hát néhány másodperc telt el, benne éveknek tűntek ezek a dolgok, és mégis arra a elhatározásra jutott, hogy kezet nyújt neki. És akkor tapasztalta meg a megbocsátás újabb fokát, mint amire ő addig eljutott. Olyan békesség járta át, miután kezet tudott neki nyújtani, és azt mondta, hogy igen, az ő számára is van bocsánat, amiért még korábban nem tapasztalt. És innentől fogva még hatékonyabban tudott a megbocsátásról beszélni. Végül 80-as éveiben érve sztrókot kapott. Annyira, hogy csak a szemeit tudta mozgatni, és így tudott kommunikálni az ápolójával. De innentől fogva is az életének egy hosszú, tartalmas szakasza vette a kezdetét. Mert a hálás lelkület olyannyira jelen volt benne, hogy nem tudott tétlen maradni. Képeket kért emberekről, akikért imádkozhat. Meghallgatta a történetüket, kirakatta a falra, és imádkozott értük. Végül a szobája minden négy fala tele volt képekkel, és rengeteg emberért imádkozott. És még 8 évet élt ezután, és nagyon hasznosnak érezte magát így is, és nagyon tartalmas szakasza vette kezdetét az életének még ezután is. Azt látjuk, hogy őt nagyon sok sorscsapás érte. Mégis egyik sem tudott kifogni rajta. Mert a megbocsátás és a hála annyira jelen volt az életében, hogy meg tudta őrizni a békességét. Még egy világháborúban is, még egy koncentrációs tábor után is, az összes szerettének az elvesztése után is, és még egy stroke után is. Nézzük meg, hogy Pál apostol tanácsának, tehát milyen hosszú távú hatásai lehetnek. Még sok példát mondhatnánk, ugye én most ezt az egy példát emeltem ki, de vajon hogyan működött magának, Pálnak az életében ez? Nézzük meg, hogy neki milyen élete volt. Ezt tudjuk, hogy sokszor üldözték, de nézzük meg részletesebben. Azt mondja itt a Korintusiakhoz írt második levelében. A zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy híján. 3-szor megostoroztak, 1-szer megköveztek, 3-szor hajótörést szenvedtem. 7 napot a mélységben töltöttem. Gyakorta való utazásban, veszedelemben, folyóvizeken, veszedelemben rablók között, veszedelemben népek között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között, fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való böjtöléssel, hidegben és mezítelenségben. Mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom, az összes gyülekezetek gondja. Ki beteg, hogy én beteg ne volnék? Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék? Pál apostolnak ilyen volt az élete. Mégis emellett azt tudta írni, hogy örüljetek mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A hálás lelkületre és a pozitív gondolkodásra úgy tudta felhívni a figyelmet, hogy úgy tűnik az ő életében is ez a reziliencia, ez így működött. Hogy ennek ellenére tudott pozitívan gondolkodni, hálás lenni, és volt belső békessége. Végül ugye tudjuk, hogy erőszakos halállal halt meg, kivégezték, ugye fejét vették, mégis még az utolsó szavaiban is, az utolsó leveleiben is ugyanezt a lelkületet tapasztalhatjuk. Ennek ellenére tudott ő mindig örülni. Hogyan sajátította el ezt ezeknek ellenére Pál apostol? Miért tudott ő pozitívan gondolkodni? Mert volt reménysége. Volt egy reménysége. Az örök élet reménysége, amiért ő dolgozott, ahova embereket akart elvezetni, és jobbá akarta tenni minden ember életét, felismerésre juttatni az embereket, hogy az élet nem csak annyi, amit itt a Földön leélünk, nem csak az a nyomorúság, hanem van egy magasabb rendű élet is, van egy reménység az örök életben. Pál apostolnál ez a reménység valóban működött. És most így az előadás vége felé közeledve egy anekdotát szeretnék a reménységről felolvasni. A riporter interjút készít a sorssal. Ütéseim, mesélte büszkén a sors. Ütéseim kemények és kivéthetetlenek. Balom ugyanolyan retteget, mint a jobbom. A hűséget, a büszkeséget, a szeretetet, a tudást, a bátorságot, és tudni kell, ezek a legkeményebb ellenfelek egymás után küldtem padlóra. Valamennyit kiszámolták. Így tehát érdeklődött, nem minden csodálat nélkül a riporter, senki sincsen, aki méltó ellenfélként vehetné fel önnel a harcot. Hát ugye, meg kell mondanom, nyilatkozott kelletlenül a sors, egy valakivel eddig még nem boldogultam. Valahányszor kiütöttem, mielőtt végre kiszámolták volna, mindig újra lábra állt. De hát ki ez az ellenfél, akit még ön sem tud legyőzni, türelmetlenkedett a riporter. Reménynek hívják, válaszolt alig hallhatóan a sors. Ugye a sors csapásokról szól ez az anekdota. És azt mondja, ha valakinek van reménysége, nincs olyan sors csapás, ami őt teljesen padlóra küldhetné, ami végleg kifoghatna rajta. Igen, itt is azt olvassuk, hogy megnehezítheti az életét a sors, büszkeséget, szeretetet, tudást, barátságot le tud dönteni, és a reményt is ki tudja ütni egy időre, de mielőtt kiszámolnák, mindig visszaáll, és nem sikerül legyőznie végül. Ezt hívja úgy a tudomány, hogy realista optimizmus. Egy tanulmány is ezt igazolja, hogy a vietnámi háború idején hadifogságba került amerikai foglyok közül azok élték túl legnagyobb arányban a háborút, akik így realistán voltak optimisták. A Biblia is ezt a szemléletet képviseli. Leírja az emberi gyengeségeket, nem titkolja el a jövő nehézségeit. Az arra is buzdít, hogy nyitott szemmel járjunk, az idők jeleit tekintve, de mégis nem jelenti ezt, hogy negatív szemléletűnek kell lennünk. Pozitív, reményteljes szemléletre tanít, és ehhez ad erőt is. És visszatérve a vietnámi hadifoglyokra, három csoportra osztották őket. Voltak azok, akik mikor oda kerültek, hogy a szörnyű körülmények között, őserdőben, forróságban, bogara, kígyók, stb. Nem volt reménységük, azt mondták, ezt nem éljük túl. Leghamarabb ők haltak meg. Voltak, akik optimisták voltak, de nem reálisak. Majd úgy is kikerülünk innen előbb-utóbb, majd karácsonyra kijutunk, majd húsvétra kijutunk. És eltelt a karácsony, eltelt a húsvét, nem jutottak ki. És voltak azok, akik úgy gondolkodtak, hogy igen, ide kerültünk, nézzük meg, mit tehetnénk itt. Valahogy túl kell élnünk. Próbáljunk összefogni, próbáljunk összetartani, tegyünk valamit, és ha van lehetőség, akkor éljünk túl, és menjünk haza. És legtöbben ezek érték túl. A realista optimizmus. Erre tanít Pál apostol is. Nem azt mondja, ő sem mondta azt, hogy nekem könnyű életem volt, engem nem érdekel semmi, hanem igen, voltak nehézségek az életemben, de még így is sok mindenért lehetek hálás. Még így is sok mindent tehetek, bocsánat. Még így is tulajdonképpen gondolkodhatok pozitívan ennek ellenére is. Ez az igazi reménység, ez a realista optimizmus, mert az igazi reménységnek van reális alapja, bizonyítékokon alapul. Az igazi hit nem hiszékenység. Az igazi keresztény ember a végére jár a dolgoknak, az igazi Biblia hívő ember is kutatja a Bibliát, a végére jár a dolgoknak, és talál bizonyítékokat, és a hite bizonyítékokon alapul. És ez az igazi reménység, ez egyenlő a hittel. Ezt mondja a zsidókhoz írt levél a Bibliában, a hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ha az ember talál egy élő reménységet, és már pedig találhatunk, ahogy itt részletesen meg is beszéltük, az minden helyzetben békességet tud adni. Nem lehet olyan sorscsapás, ami elvenni az embertől ezt az élő reménységet. És nagyon sok példát találhatunk erre a Bibliában is. Például a zsidókhoz írt levél egész 11. fejezete úgynevezett hithősökről szól, akik a reménységük által, ezáltal a gondolkodásuk által, amiben benne volt az imádság, a hála, a realista optimizmus, ezek által végül hősökké váltak. Végül győztek, olyan jellemfejlődésen mentek keresztül, ami felfoghatatlan, elképzelhetetlen, és az ő életük végül sikeresen végződött, nyilván lelki szempontból. Ezt találta meg Pál apostol, Corrie ten Boom, Reinhold Niebuhr, és sorolhatnánk még történelmi példákat is erre. Hát én ezt kívánom, hogy megtalálhassuk ezt a reménységet, megtalálhassuk ezt a békességet, és válságos időszakokban is ilyen pozitív gondolkodással élhessünk túl. Köszönöm szépen a figyelmet. És akkor most lehetőség van kérdezni, és amíg a kérdéseken gondolkodnak, addig szeretném hirdetni a következő heti programot. Akinek el kell menni, az természetesen elengedjük most, de aki még szívesen maradna beszélgetni, egy kicsit kérdéseket feltenni, azt még szeretettel látjuk. Következő heti program, hogyan védekezzünk egy információs háborúban, az is vetítéssel kísért előadás lesz. Ugyanígy, tehát január 28-án szombaton 15 órakor, az előadó pedig Buda Péter lesz, akinek az előadásait bizonyára sokan látták interneten, volt nemzetbiztonsági szakértő, és hát erről fog előadást tartani. Újra mondanám az előadást, hogyan védekezzünk egy információs háborúban.